Az esküdtszéknek az a tagja, aki már az előbb is közbeszólt, most azzal állt elő, hogy esetleg a gyógyszerész, aki az orvosságot készítette, követett el hibát. Ez persze mindig lehetséges, válaszolt az orvos. De Dorcas, akit ezek után szólította kihallgatásra, ezt a lehetőséget is kizárta. A gyógyszert nem most készítették, ellenkezőleg Mrs. Inglethorpe a halála napján vette be az utolsó adagot. Így az élénkítő szert végül is ejtették, s a halottként folytatta a vizsgálatot. Miután elmeséltették Dorcasszal, hogyan riadt fel asszonya heves csengetésére, majd hogyan ébresztette fel az egész háznépet, rátértek az előző délutáni veszekedésre. Dorcas itt lényegében megismételte azt, amit Poirotnak és nekem már elmondott, ezért ezt nem ismétlem meg. A következő tanú Mary Cavendish volt. Nagyon egyenesen tartotta magát, s tiszta, érthető, teljesen nyugodt hangon beszélt. A halottkém kérdésére válaszolva elmondta, hogy mint mindig az ébresztő úra aznap is 4:30-kor keltette. Épp öltözködött, amikor nehéz tárgy zuhanását hallotta. Ez az ágy mellett álló asztalka lehetett, jegyezte meg a halottkém. Kinyitottam az ajtót, folytatta Mary, és hallgatóztam. Néhány perc múlva hevesen megszólalt egy csengő, s Dorcas jött lélekszakadva, hogy felébressze a férjemet, s mindannyian az anyósom szobájához mentünk, de az ajtó be volt zárva. A halottkém félbe szakította. Igazán nem hinném, hogy tovább is faggatnunk kell ebben a tárgykörben. Az ezután történtekről mindent tudunk, amit csak tudhatunk, de lekötelezne bennünket, ha elmondaná, mit hallott az előző napi veszekedésből.
Én?
Volt valami halvány kihívás a hangjában. Felemelte a kezét, megigazította a csipkefodrot a nyakán, és közben a fejét kissé elfordította. Hirtelen az jutott az eszembe, időt akar nyerni. Igen, ha jól tudom, folytatta a halottkém kimérten. Ön éppen ott ült a budoár nagy ablaka alatt a padon, és olvasott. Így történt? Ezt én nem is tudtam, s amikor Poirotra pillantottam, láttam, hogy ő sem. Pillanatnyi szünet, mindössze egy másodpercnyi habozás után Mary megszólalt.
Igen, így történt.
S a budoár ablaka nyitva volt, ugye? Mary egy kicsit elsápadt, miközben válaszolt.
Igen.
Akkor mindenképpen hallania kellett a benti hangokat, különösen mivel dühösen kiabáltak. Ott, ahol ön ült, sokkal hallhatóbbak voltak, mint a halban.
Hát lehetséges.
Elmondaná nekünk, mit hallott a veszekedésből?
Igazán nem emlékszem, hogy hallottam volna valamit.
Azt akarja mondani, hogy egyáltalán nem hallott hangokat?
De igen, hangokat hallottam, csak azt nem, hogy mit beszéltek.
Egy kicsit, mintha kipirult volna.
Nem szokásom, hogy magánbeszélgetéseket kihallgassak.
A halott kém nem tágított. Szóval semmire sem emlékszik?
Semmire, Mrs. Cavendish.
Egyetlen incifinci szóra vagy mondattöredékre sem, amelyből rájött, hogy magánbeszélgetésről van szó?
Mary hallgatott, mint aki gondolkodik. Látszólag még akkor is tökéletesen nyugodt volt. Igen, emlékszem, Mrs. Inglethorpe mondott valamit. Nem emlékszem pontosan, hogy mit a... A férj és a feleség közötti botrányról.
Ó, a halott kém elégedetten dőlt hátra székébe.
Ez egybevág azzal, amit Dorcas hallott. De bocsásson meg, Mrs. Cavendish. Annak ellenére, hogy rájött, hogy magánbeszélgetést hall, nem ment el onnét? Ott maradt azon a padon?
Elkaptam Mary őszbarna szemének villanását. Biztosra vettem, hogy ebben a pillanatban örömes darabokra tépte volna a tolakodó kis ügyvédet, de azért eléggé halkan válaszolt.
Nem. Nagyon jól éreztem magam ott a padon, a könyvemre figyeltem.
És ez minden, amit nekünk mondani tud?
Ez minden.
A kihallgatás véget ért, bár kétlem, hogy a halott kém elégedett volt az eredménnyel. Gondolom, gyanította, hogy Mary Cavendish többet is mondhatna, ha akarna. Ezután Annie Hill elárusítónőt szólították, aki eskü alatt vallotta, hogy 17-én délután eladott egy nyomtatott végrendelet űrlapot William Earlnek, a Steelesi másodkertésznek.
Őt William Earl és Manning követte, akik tanúsították, hogy aláírták az okiratot. Manning 16:30 jelölte meg az időt, William azon az állásponton volt, hogy inkább korábban történt. Cynthia Murdoch következett, neki azonban kevés mondani valója volt. Semmit sem tudott a tragédiáról, amíg Mrs. Cavendish fel nem ébresztette. Nem hallotta a zuhanóasztalról baját?
Nem, milyen aludtam?
A halottként mosolygott. Az igazak álmát aludta, jegyezte meg. Köszönöm, Miss Murdoch, ez minden. Miss Howard elővette egy levelet, amit 17-én este írt neki Mrs. Inglethorpe. Poirot meg én persze már láttuk. A tragédia titkának megfejtéséhez ez sem vitt közelebb. Íme a levél. Stevesi kastély, Essex, július 17. Drága Evelyn, nem ásnánk el a csatabárdot? Nehezen tudnám ugyan elfelejteni mindazt, amit az én drága férjem ellen mondott, de öregasszony vagyok, s magát nagyon kedvelem. Szívélyes üdvözlettel, Emily Inglethorpe. Átnyújtotta az esküdteknek, akik alaposan áttanulmányozták. Hát ez nem valami nagy segítség, sóhajtotta halottként. A délutáni eseményeket egyetlen szóval sem említi. Pedig világos, mint a nap, jelentette ki Miss Howard. Nyilvánvaló, hogy szegény öreg barátném épp akkor jött rá, hogy bolondot csináltak belőle. A levélben erről egy szót sem szól, mondta halottként. Nem, mert Emily soha el nem ismerte volna, hogy hibázott. De én ismerem, vissza akart hívni. De azt be nem vallotta volna, hogy igazam volt, csak kertelt. A legtöbb ember ilyen. Én nem. Mr. Wells alig észrevehetően elmosolyodott. Úgy láttam, az esküdtség több más tagja is. Miss Howardot szemmel láthatóan mindenki ismerte. Különben is ez a sok sületlenség csak időpocsékolás, folytatta a hölgy, és megvetően végigmérte az esküdtség tagjait. Csak beszélnek, miközben mindvégig tudjuk, a halott kém aggodalmaskodva szakította félbe. Köszönöm, Miss Howard, ez minden. Láthatólag megkönnyebbült, amikor Miss Howard elhallgatott. Aztán következett a nap szenzációja. A halottkém Albert Mace-t, a patikus segédet szólította. A misápat, izgatott fiatalemberünk volt az. A halottkém kérdéseire válaszolva elmondotta, hogy szakképzett gyógyszerész, de csak most került ebbe a patikába, mert elődjét épp akkor hívták be katonának. Miután az előzetes kérdésekre választ kapott, a halottkém folytatta a vizsgálatot. Mr. Mace adott elő az utóbbi időben sztriknint illetéktelen személynek?
Igen, uram.
Mikor történt?
Hétfő este.
Hétfőn? Nem kedden?
Nem, uram, hétfőn, 16-án.
Elmondaná, hogy kinek adta el? Ha egy gombos tűt leejtenek, azt is meg lehetett volna hallani.
Igen, uram. Mr. Inglethorpe-nak.
Minden tekintet arra felé fordult, ahol Alfred Inglethorpe ült szemtelenül, mozdulatlanul. Kicsit megrezzent, amint a terhelő szavak elhagyták a fiatalember ajkát. Azt hittem, felpattan a székéből, de ülve maradt, bár ragyogóan játszotta a megdöbbenést. Bizonyosabban, amit mond? Kérdezte a halottként.
Egészen biztos vagyok benne, uram.
Máskor is így nyakra főre adogatja a strichnint mindenkinek? A szerencsétlen fiatalember szinte szemmel láthatóan zsugorodott össze a halott kém szigorú pillantásától.
Nem, uram, természetesen nem. De mivel láttam, hogy Mr. Inglethorpe az a kastélyból, gondoltam, ebből nem lehet baj. Azt mondta, egy kutyát akar megmérgezni.
Kitkon megsajnáltam a fiatalembert, hisz az csak természetes, hogy mindent elkövet, hogy megnyerje a kastélybeliek kegyeit. Különösen, ha abban reménykedik, hogy ezentúl kut helyett majd a helyi patikával készítetik a gyógyszereiket. Nem szokás, hogy bárki, aki mérget viszel a gyógyszertárból, aláírja a méregkönyvet?
De igen, uram, Mr. Inglethorpe alá is írta.
Magánál van ez a könyv?
Igen, uram.
Elő is vette, a halottként pedig néhány korholó szó kíséretében útjára bocsátotta a szerencsétlen Mr. Mace-t. Ekkor halálos csönd közepette, Alfred Inglethorpe-ot szólították. Tudatában van-e vajon, tűnődtem, mennyire szorul a hurok a nyaka körül? A halott kém azonnal a tárgyra tért. Hétfő este vásárolt ön strichnint abból a célból, hogy megmérgezzen egy kutyát? Inglethorpe tökéletes nyugalommal válaszolt. Nem, nem vásároltam. Steelesben nincs is kutya, kivéve egy terelő kutyát, amely kiváló egészségnek örvend. Tehát határozottan tagadja, hogy hétfőn strichnint vett Albert Mace-től? Igen. És ezt is tagadja? A halottként feléje nyújtotta a füzetet, amelyben az aláírása szerepelt. Természetesen tagadom. Ez az aláírás egészen más, mint az én aláírásom. Majd megmutatom. A zsebéből előhúzott egy régi borítékot, ráírta a nevét és átnyújtotta az esküdszéknek. A két aláírás valóban merőben eltérő volt. Akkor milyen magyarázatot tud adni Mr. Mace nyilatkozatára? Alfred Inglethorpe rendíthetetlen nyugalommal válaszolt. Mr. Mace bizonyára tévedett. A halottkém egy pillanatig habozott, aztán így szólt. Mr. Inglethorpe, csupán a formaság kedvéért elmondanám nekünk, hol járt július 16-án hétfőn este? Hát az igazat megvallva nem emlékszem. Az lehetetlen, Mr. Inglethorpe, csattant fel a halottkém. Gondolkozzék csak. Inglethorpe a fejét rázta. Nem tudom megmondani, azt hiszem, sétálni voltam.
Merre felé?
Hát, arra már végképp nem emlékszem. A halottkém egyre jobban elkomorult. Együtt volt valakivel? Nem. Találkozott útközben valakivel? Nem. Nagy kár, mondta a halottkém kimérten. Arra kell következtetnem, hogy nem hajlandó közölni, hol tartózkodott abban az időben, amikor Mr. Mace határozottan felismerte a patikában, ahol strichnint vásárolt. Ha így fogja fel, most nem. Csak óvatosan, Mr. Inglethorpe. Poirot idegesen fészkelődött. Szakré, motyogta. Azt akarja ez a hülye, hogy letartóztassák? Inglethorpe valóban rossz benyomást gyakorolt mindenkire. Csökönyös tagadása egy gyereket sem tudott volna meggyőzni. A halottkém azonban áttért a következő pontra, és Poirot megkönnyebbülten fellélegzett. Önnek nézeteltérése volt a feleségével kedd délután. Bocsássa meg, szakította félbe Alfred Inglethorpe. Ön tévesen informálták. Én nem veszekedtem a drága feleségemmel. Az egész történet teljességgel hamis. Egész kedd délután nem voltam odahaza. Van valaki, aki ezt bizonyítani tudja? Szavamat adom, mondta Inglethorpe rátartian. A halottkém még csak nem is válaszolt. Van két tanunk, aki esküdni mer arra, hogy önnek nézeteltérése volt Mrs. Inglethorpe-al. Azok a tanúk tévednek. Elképedtem. Ez az ember olyan higgadt magabiztossággal beszélt, hogy már-már megrendített hitemben Poirotra néztem. Diadalittas kifejezés jut az arcán, amit nem értettem. Lehet, hogy végre ő is meggyőződött Alfred Inglethorpe bűnösségéről? Mr. Inglethorpe, mondta a halottkém. Hallotta, hogy a felesége utolsó szavait itt elismételték. Meg tudja azokat valamilyen módon magyarázni? Minden bizonnyal. Igazán? Nagyon kézenfekvő dolog. A szoba rosszul volt megvilágítva. Dr. Bauerstein nagyjából olyan magas, mint én, ugyanolyan alkat, és ő is szakállas. A sötét szobában szegény feleségem, aki olyan borzasztó állapotban volt, összetévesztette Dr. Bauersteint velem.
Ó, motyogta Poirot maga elé. Ez aztán az ötlet?
Gondolja, hogy igaz?
Suttogtam.
Azt nem mondtam, de igazán zseniális feltételezés.
Önök vádként fogták fel a feleségem utolsó szavait, folytatta Inglethorpe. Pedig ellenkezőleg engem szólított. A halottkém egy pillanatig gondolkodott, aztán így szólt. Úgy tudom, Mr. Inglethorpe, hogy maga töltötte ki feleségének a kávét, és vitte oda aznap este. Igen, én töltöttem ki, de nem én vittem oda neki. Szándékomban áll, de hívattak mondván, hogy egy barátom vár a hall ajtajában, úgyhogy letettem a kávét a hallban az asztalra. Amikor néhány perc múlva átmentem a hallon, a kávé már nem volt ott. Lehet, hogy ez az állítás igaz volt, de alig ha változtatott Inglethorp ügyének állásán. Minden esetre arra volt ideje éppen elég, hogy a mérget beletegye. Ekkor Poirot finoman megböködött a könyökével, s két férfira hívta fel a figyelmemet, akik az ajtó közelében ültek. Az egyik alacsony volt, ravaszképű, fekete, a másik magas, szőke. Kérdőn néztem Poirotra, a fülembe súgta.
Tudja, ki ez a kis ember?
Megráztam a fejem.
James Jepp, detektív felügyel a Scotland Yardról. Jamie Jepp. A másik is a Scotland Yardtól van, fejlődik az ügy, barátom.
Behatóan szemügyre vettem a két férfit, egyiket sem néztem volna rendőrnek. Fel sem tételeztem, hogy hatósági közegek. Még mindig őket bámultam, amikor felriasztott és egyszeriben magamhoz térített a kihirdetett ítélet. Ismeretlen személy vagy személyek által előre megfontolt szándékból elkövetett emberölés. Hetedik fejezet. Poirot megfizeti adósságát. Amint kifelé jöttünk a fogadóból, Poirot megszorította a karomat és félrevont. Elértettem a szándékát. A Scotland Yard embereire várt. Néhány pillanat múlva meg is jelentek. Poirot azonban előrelépett és megszólította a másik kettőt. Gondolom már nem emlékszik rám, Jepp felügyelő. De hiszen ez Mr. Poirot, kiáltott a felügyelő, a társához fordult. Beszéltem már magának Mr. Poirotról. 1904-ben dolgoztunk együtt, az Abercrombie féle hamisítási ügyben. Brüsszelben csíptük el, azok voltak a szép idők. Hát, Altara bár úrra emlékszik-e? Az voltám a szélhámos. Fél Európa rendőreinek csúszott ki a markából. De Antwerpenben aztán elkaptuk, s ezt Monsieur Poirotnak köszönhettük. Miközben ezeket a kellemes emlékeket idézgették, közelebb húzódtam. Poirot bemutatott Jepp detektív felügyelőnek, aki viszont mindkettőnknek bemutatta társát, Summer High felügyelőt. Alig, ha szükséges megkérdeznem, mi szél hozta ide önöket, uraim? Jegyezte meg Poirot. Jepp sokat mondóan hunyorított. Hát valóban nem, mondhatnám, világos az ügy. De Poirot komolyan így válaszolt. Ebben már nem értek egyet önökkel. Ugyan már, mondta Summer High, aki először szólalt meg. Hiszen minden világos, mint a nap. Azt az embert rajta kapták. Nem fér a fejembe, hogyan lehetett ennyire ostoba. Jepp figyelmesen nézett Poirotra. Csak lassan a testtel, Summer High, jegyezte meg derűsen. Én már ismerem a monsieur-t, s az ő ítéletében jobban megbízom, mint bárkiéban. Márpedig, ha nem tévedek, van még valami a tarsolyában. Nem így van, monsieur? Poirot mosolygott. Igen, levontam bizonyos következtetéseket. Summer High még mindig kétkedve nézett, Jepp azonban folytatta. Tudja, ez idáig még csak kívülről ismerkedtünk meg az üggyel. Az ilyesfajta ügyeknél a járt mindig hátrányos helyzetben van, amikor jóformán csak a törvényszéki halott szemle után derül ki, hogy gyilkosságról van szó. Sok függ attól, hogy az ember mindjárt ott legyen a helyszínen, és ezért van Monsieur Poirot velünk szemben előnyben. Mi még most sem lennénk itt, ha nincs ott a helyszínen ez az okos doktor, aki a halott kém útján üzent nekünk. De maga kezdettől itt volt a helyszínen, és talán felszeret néhány elhullajtott megjegyzést. A tárgyaláson elhangzott tanúvallomásokból arra következtettem, hét szentség, hogy Mr. Inglethorpe gyilkolta meg a feleségét. S ha bárki más próbálná az ellenkezőjét állítani, a képébe nevetnék. Az igazat megvalva meg is lepett, hogy az esküdtség nem mindjárt személy szerint ellene emelt vádat. Azt hiszem, meg is teszik, ha nincs ott a halott kém, aki mintha visszatartotta volna őket. De talán önnek már itt is van az elfogadási parancs a zsebében, jegyezte meg Poirot. Jepp beszédes arca azonnal hivatalos fapofává változott. Lehet, hogy igen, de az is lehet, hogy nem, jegyezte meg fakón. Poirot elgondolkozva nézett rá. Uraim, nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az embert ne tartóztassák le. Azt látom,
jegyezte meg Summerhigh ironikusan. Jeb mulatságos értetlenséggel nézett Poirotra. Nem bocsátkoznak kissé a részletekbe, Monsieur Poirot? Magától akármilyen kis célzás is megteszi. Maga itt volt a helyszínen, és a járd nem akar hibázni, tudja. Poirot komolyan bólintott. Én is pontosan így képzeltem. Hát ennyit megmondhatok. Ha maguk most letartóztatják, az nem lesz nagy dicsőség. Az ellene hozott vádat azonnal el fogják ejteni. Komszá, így mi. És kifejezően pattintott az ujjával. Jepp elkomorult, de Summerhigh hitetlenkedve horkantott. Ami engem illet, én egészen megnémultam az elképedéstől, csak arra következtethettem, hogy Poirot megőrült. Jepp zsebkendőt húzott elő, és a verítéket törölgette a homlokáról. Nem merem megtenni, Monsieur Poirot. Én hiszek a maga szavának, de hát vannak még feletteseim, akik megkérdeznék, hogy mi a csodát gondolok én tulajdonképpen. Nem részletezné egy kicsit a dolgokat? Poirot egy pillanatig gondolkodott. Megtehetem, szólt végül. Bár bevallom, nem szívem szerint teszem, de kénytelen vagyok rá. Nem szívesen telegetem ki a lapjaimat, de magának nagyon is igaza van. Egy belga rendőr szava, akinek ráadásul már a napja is leáldozott, nem elegendő. Márpedig Alfred Inglethorpe-ot nem szabad letartóztatni. Erre megesküdtem, mint Hastings barátom is tudja. Mondja csak, Jeb barátom, maga most azonnal Stiles bemegy? Hát úgy fél órán belül. Először még beszélnünk kell a halottkémmel és az orvossal. Jól van, szóljanak majd be, kérem, az utolsó ház a faluban. Magukkal megyek Stilesbe. Mr. Inglethorpe majd olyan bizonyítékokat tár maguk elé, vagy ha ő nem hajlandó, ami könnyen megeshet, akkor majd én... Ami meg fogja győzni magukat arról, hogy a vádat ellene el kell ejteni. Rendben? Rendben, mondta Jepp szívélyesen. A Scotland Yard nevében nagyon le vagyunk önnek kötelezve, bár meg kell vallanom, e percben egyetlen részt sem látok a tanúvallomásokban, ami kibúvó szolgálhatna, de maga mindig csodát művel. A viszontlátásra, monsieur. A két detektív elsétált, Summerhigh hitetlenkedve vigyorgott. Nos, barátom, kiáltott Poirot, még mielőtt egy szót is szólhattam volna. Mi a véleménye? Mondja ő, Istenem. Volt néhány pillanat, amikor ugyancsak melegen volt a tárgyalás alatt. Arra igazán nem számítottam, hogy az az alak olyan fafejű, hogy egyáltalán nem is nyilatkozik. Kétségkívül így csak egy hülye viselkedhet. Van azért más magyarázat is, mint a hülyesége, jegyeztem meg. Mert hogyha igaz az ellene felhozott vád, hogyan is védekezhetne másként, mint hallgatással? Hogy? Ezerféle zseniális módon, kiáltott Poirot. Ha például én követtem volna el a gyilkosságot, én legalább hétféle hihető történetet előadok magának. Mindegyik meggyőzőbb lesz, mint Mr. Inglethorpe ostoba tagadása. Nevetnem kellett. Drága Poirot, biztos vagyok benne, hogy maga legalább 70-et ki tud találni. De most komolyan. Annak ellenére, amit a fülem hallattára a detektíveknek mondott, ugye nem igaz, hogy még most is hisz Alfred Inglethorpe áltatlanságában? Hát miért hinnék most kevésbé, mint eddig? Hiszen semmi sem változott. De hiszen a bizonyítékok olyan nyilvánvalók. Túlságosan is nyilvánvalók. Befordultunk Poirot házának kapuján, és felmentünk a lépcsőn. Igen, igen, nagyon is nyilvánvalók. Folytatta Poirot, mint egy magának. A tanúvallomások rendszerint bizonytalanok és nem kielégítők. Alaposan meg kell vizsgálni, át kell rostálni. Itt viszont minden konyhakész. Nem, barátocskám. Ezt a bizonyítékot nagyon okosan kiokumálták. Olyan okosan, hogy ettől vált az egész gyanússá. Ezt meg miből gondolja? Mert mindaddig, amíg csak ködösen és homályosan tanúskodtak ellene, nagyon nehéz volt a dolgok ellenkezőjét bebizonygatni. De izgatottságában a bűnös olyszorosra fogta a hálót Inglethorpe körül, hogy egyetlen nyisszantás és megszabadul. Nem szóltam. Egy-két pillanat múlva Poirot folytatta. Nézzük csak meg jól a dolgot. Adra van egy ember, aki elhatározza, hogy megmérgezi a feleségét. Feltételezhető, hogy nem esett egészen a fejére. Ha nézzük, hát hogyan lát hozzá?
Ostabán elmegy a faluba, a patikába, a tulajdon neve alatt strihnint vásárol, s kitalál egy olyan mesét valami kutyáról, amelyről nyilvánvaló, hogy kiderül, hogy nem igaz. Nem adja be a mérget aznap este.
Nem.
Vár egészen addig, amíg a feleségével heves veszekedésben nem keveredik, amiről tud az egész ház, s ami természetesen feléje irányítja mindenki gyanúját. Nem készül fel a védekezésre, semmiféle alibivel nem próbálkozik, pedig tudja, hogy a patikus segédnek tanúskodnia kell. Csak nem akarja velem elhitetni, hogy létezik ilyen idióta? Ilyet csak egy őrült tenni, aki úgy akar öngyilkos lenni, hogy akasztófára juttatja magát.
De mégis, hát én nem értem, kezdtem.
Én sem értem. Mondom magának, Manami, nekem is rejtély, nekem Hercule Poirotnak.
De ha maga szerint ártatlan,
mivel magyarázza azt, hogy strihnint vett? Nagyon egyszerű, nem vett strihnint.
De hiszen Mész felismerte.
Már megbocsásson, Mész látott egy embert, akinek fekete szakálla volt, mint Mr. Ingletorpnak. Szemüveget viselt, mint Mr. Ingletorp, és Mr. Ingletorp ugyancsak feltűnő ruhája volt rajta. Nem ismerhetett fel valakit, akit addig valószínűleg csak messziről látott, hiszen jusson eszébe Mész maga is csak 2 hete lakik a faluban. Mrs. Ingletorp pedig főleg Kutnál készítette a gyógyszereit, Tadminsterben.
Tehát azt gondol...
Manami, emlékszik még arra a 2 pontra, amit én hangsúlyoztam? 1 percre hagyja csak az elsőt. Mi volt a második?
Az a fontos tény, hogy Alfred Ingletorp feltűnő ruhát visel, fekete szakálla van és szemüvege. Ismételtem.
Á, pontosan? Na már most. Feltételezzük, hogy valaki John vagy Lawrence Cavendishnek akarja kiadni magát. E könnyű munka, ugye?
Hát nem. Persze egy színész. De Poirot félbeszakított.
És miért nem volna könnyű dolga? Majd én megmondom, barátom. Azért, mert egyiknek sincs szakálla. Ha a fényes nappal ezek közül valamelyiknek akarja kiadni magát, akkor zseniális színésznek kell lennie, nem beszélve bizonyos alkati hasonlóságról. De Alfred Ingletorp esetében mindez nem áll fenn. A ruhája, a szakálla, a szemüvege, ami elrejti a szemét, ezek sarkalatos pontok a megjelenésében. Mi hát a bűnöző első ösztönös gondolata? Hogy a gyanút elterelje magáról. Nem így van? És hogyan teheti meg ezt a legkönnyebben? Hogy valaki másra tereli. Ez esetben pedig kéznél volt a megfelelő ember. Mindenki készen állt arra, hogy bűnösnek ítélje Mr. Ingletorpot. Azt előre lehetett tudni, hogy őt fogják gyanúsítani. De a biztonság kedvéért szükség volt valami kézzelfogható bizonyítékra, mint amilyen a méreg tényleges megvásárlása, és ez egy olyan megjelenésű ember esetében, mint Mr. Ingletorp nem volt nehéz. Ne felejts el, ez a Mész sohasem beszélt Ingletorppal személyesen. Miért is kételkedett volna abban, hogy ez az ember Ingletorp ruhájában, szakállával és szemüvegével maga Alfred Ingletorp?
Lehetséges, mondtam. Poirot ékes szólásától le voltam nyűgözve. De ha valóban erről van szó, akkor miért nem mondja meg, hol járt 6 órakor?
Hogy miért nem?
Kérdezte Poirot lehiggadva.
Ha letartóztatnák, akkor bizonyára beszélne, de nem akarom, hogy erre sor kerüljön. Be kell láttatnom vele, milyen súlyos a helyzete. Persze van egy jó adag becstelenség a hallgatása mögött. Lehet, hogy nem gyilkolta meg a feleségét, de attól még nagy gazember, s neki is van takargatni valója, függetlenül a gyilkosságtól.
S az vajon mi lehet? Tűnődtem, egy pillanatra elfogadva Poirot elméletét, bár még fenntartottam azt a halvány meggyőződésemet, hogy a nyilvánvaló következtetés volt a helyes.
Sejtelme sincsen?
Kérdezte Poirot mosolyogva.
Nincs, miért? Magának van?
Igen.
Volt egy apró ötletecském, amiről kiderült, hogy helyes.
Soha sem mondta, szóltam szemrehányóan.
Poirot bocsánat kérően széttárt a karját. Bocsásson meg, Monami, de maga nem volt kimondottan szimpatik.
Mondja csak,
kérdezte őszintén.
Most már belátja, hogy nem szabad azt az embert letartóztatni? Talán, mondtam kétkedve, mert az igazat megvalva nem viseltem olyan nagyon a szívemen Alfred Ingletorp sorsát, és úgy éreztem, egy csöppet sem ártana neki, ha alaposan ráijesztenének. Poirot felsóhajtott. Mondja csak, barátom, mondta, hogy témát változtasson. Mr. Ingletorptól eltekintve, mi volt a véleménye a halott szemléről? Hát, csak amit vártam. Semmi különös nem ragadta meg a figyelmét? Mary Cavendish jutott az eszembe, s kertelni kezdtem. Milyen értelemben? Hát például Mr. Lawrence Cavendish tanúskodása. Megkönnyebbültem. Ó, Lawrence, nem, igazán nem hinném. Mindig ilyen ideges alkat volt. És az elgondolását, hogy az anyja esetleg véletlenül mérgezte meg magát azzal az élénkítőszerrel, amit szedett, maga nem furcsálotta? Nem, nem furcsálottam. Az orvosok persze kinevették, de egy laikustól egészen természetesnek tartom az elképzelést. De Monsieur Lawrence nem laikus, hisz maga mondta, hogy orvosi tanulmányokat folytatott, és hogy meg is szerezte a diplomát. Igen, igaz is. Ez nem jutott eszembe. Ugyancsak meglepődtem. Ez csak ugyan különös. Poirot bólintott. Már kezdettől fogva különös volt a viselkedése. Az egész háznében egyedül ő ismerhette volna fel a sztriknin mérgezés tüneteit, s mégis ő az egyetlen a családban, aki csekönyösen tartja magát a természetes halál elméletéhez. Ha Monsieur John lett volna, még meg is érteném. Nincs szakmai ismerete, és különben sincs nagy képzelő ereje. De Monsieur Lawrence nem. Ma pedig előáll ezzel a javaslattal, amiről magának is tudnia kellett, hogy nevetséges. Ezen van ám mit rágódni, mon ami. Valóban különös, ismertem el. Aztán ott van Mrs. Cavendish, folytatta Poirot. Ő sem mondám el mindent, amit tud. Az ő viselkedését mire véli? Nem tudom, mire véljem. Lehetetlennek tartom, hogy Alfred Ingletorpot fedezni. Pedig valójában úgy néz ki. Poirot tűnődve bólintott. Csak ugyan különös. Egy dolog bizonyos, hogy sokkal többet hallott abból a magánbeszélgetésből, mint amennyit hajlandó elismerni. És mégis ő a legutolsó személy, akit hallgatózással lehetne vádolni. Pontosan. A tanúskodása valamit bebizonyított nekem, hogy tévedtem. Dorcasnak igaza volt. A veszekedés valóban korábban történt úgy 4 óra körül, ahogy ő állította. Kíváncsian néztem Poirotra, sosem értettem, miért olyan fontos ez neki. Igen, sok mindenre fény derült, ami eddig olyan különösnek hatott, folytatta Poirot. Itt van például dr. Bauerstein. Mit keresett ő ébren és felöltözve abban a hajnali órában odát? Engem meglep, hogy ez a kérdés eddig senkiben sem vetődött fel. Gondolom, álmatlanságban szenved, mondtam kétkedve. Ami nagyon jó, vagy nagyon is rossz magyarázat, jegyezte meg Poirot. Mindenre rá lehet fogni, és semmit meg nem magyaráz. Majd rajta tartom a szememet ezen a mi bölcs dr. Bauersteinünkön. Talált még valami hibát a tanúvallomásokban? Kérdeztem ironikusan. Mon ami, válaszolt Poirot komolyan. Amikor az ember rájön, hogy nem mondják meg neki az igazat, akkor jó lesz vigyázni. No már most, ha csak nem tévedek, de nagyon a mai tárgyaláson egyetlen vagy maximum 2 ember mondta feltétlenül és ravaszkodás nélkül az igazságot. Ugyan már, Poirot? Nem bánom, hagyjuk Lawrence-et vagy Mrs. Cavendish-t. De ott van John és Miss Howard. Azoktán csak nem hazudtak. Egyik sem, barátom. Az egyik biztosíthatom, hogy igazat beszélt, de hogy mind a kettő... Szavai kellemetlenül érintettek. Miss Howard vallomása, ha még olyan jelentéktelen volt, és olyan nyílt és egyenes volt, hogy fel sem merült bennem, hogy kétségbe vonjam az őszinteségét. Valóban azt hiszi? Kérdeztem. Miss Howard nekem mindig olyan eredendően őszintének tűnt, hogy az már szinte kellemetlen. Poirot különös tekintetet vetett rám, amit nem egészen értettem. Úgy látszott, meg akar szólalni, de aztán meggondolta magát. És ott van Miss Murdoch is, folytatta. Ő is őszinte volt. Igen, de mégiscsak furcsa, hogy a szomszéd szobában aludt is, mégsem hallott semmit. Ugyanakkor Mrs. Cavendish az épület másik szárnyában jól hallotta, hogy felborult az asztal.
Hát Miss Murdoch még fiatal és jó alvó.
Hát igen, valóban kitűnő alvó kell, hogy legyen. Nem nagyon tetszett Poirot hangsúlya, de ebben a pillanatban kopogtattak, és amikor kinéztünk az ablakon, láttuk, hogy a két detektív várakozik odalen. Poirot fogta a kalapját, erőteljesen megpödörte a bajszát, aztán gondosan lepöckölt egy képzeletbeli porszemet a kabát ujjáról, és intett, hogy kövessen. Majd csatlakoztunk a detektívekhez, és megindultunk Steeles irányába. Azt hiszem, a Scotland Yard két detektívjének megjelenése nagy megrázkodtatás volt, elsősorban Johnnak, bár az ítélet kihirdetése után bizonyára rájött, hogy csak időkérdése is megjelennek. Mégis a detektívek jelenléte döbbentette rá, hogy szembe kell néznie a valósággal. Felfelé menet Poirot halkan beszélgetett Jeppel, és az utóbbi kérésére a személyzet kivételével az egész háznépet összehívták a szalomban. Tisztában voltam ennek jelentőségével. Most Poirot volt a sor, hogy bebizonyítsa, nem ok nélkül hencegett. Én személy szerint nem voltam nagyon bizakodó. Poirotnak bizonyára kitűnő oka van hinni Inglethorpe ártatlanságában, de egy ilyen Summerhigh típusú ember kézzelfogható bizonyítékokat vár, és kételkedtem, hogy Poirot ilyenekkel tudna előállni. Nem sokára mindannyian összegyűltünk a szalomban, Jepp be is zárta az ajtót. Poirot udvariasan helyjel kínált mindenkit, minden szem a Scotland Yard embereire szegeződött. Azt hiszem, akkor fogtuk csak fel, hogy ez az egész nem csupán rossz álom, hanem szomorú valóság. Olvastunk már ilyenekről, de most mi voltunk a dráma szereplői. Holnap Anglia szerte minden napi lap a címoldalon fogja közölni. Titokzatos tragédia Essexben, megmérgezték a dúsgazdag hölgyet. És majd fényképeket közölnek Steelesről, pillanatfelvételt a halott szemléről távozó családtagoktól, a falu fényképésze nem tétlenkedett. Mindezt már százszor olvastuk, de akkor mással történt, nem velünk. És most ebben a házban történt a gyilkosság. Itt állnak előttünk az üggyel megbízott detektívek. Ez a jól ismert üres frázis futott át az agyamon, miközben Poirot megnyitotta az ülést. Azt hiszem, kicsit mindenkit meglepett, hogy ő a kezdeményező, és nem a hivatalos detektívek. Mesdames et messieurs, mondta Poirot, és meghajolt, mint amikor egy híresség hozzákezd, hogy megtartsa előadását. Én kértem önöket, hogy bizonyos okból itt mindnyájan egybegyűjjenek. Ez az ok Mr. Alfred Inglethorpe-pal kapcsolatos. Inglethorpe félrehúzódva jut a többiektől, gondolom, ösztönösen mindenki egy kicsit odébb húzta a székét, és összerezzent, amikor Poirot a nevét kiejtette. Mr. Inglethorpe, fordult hozzá egyenesen Poirot, sötét árnyék vetődött erre a házra, a gyilkosság árnyéka. Inglethorpe szomorúan rázta a fejét. Szegény feleségem, motyogta, szegény Emily, milyen borzasztó. Azt hiszem, uram, mondta Poirot élesen, nincs tisztában azzal, hogy ez milyen borzasztó lehet önre nézve. És mivel Inglethorpe értetlenül nézett rá, folytatta. Mr. Inglethorpe, ön nagy veszélyben van. A két detektív idegesen fészkelődött. Szinte láttam, hogy a hivatalos figyelmeztetés, mindazt, amit itt elmond bizonyítékként használhatjuk ön ellen, már Summerhigh ajkára tolul. Poirot folytatta. Most már érti, uram? Nem. Mit akar mondani? Azt akarom mondani, folytatta Poirot lassan, tagoltan, hogy önt gyanúsítják a felesége meggyilkolásával. Ettől a nyílt beszédtől mindenkinek elállt a lélegzete. Jóságos Isten, kiáltott Inglethorpe, és felpattant. Micsoda borzasztó gondolat, még hogy én megmérgeztem az én drága Emilimet. Azt hiszem, nincs tisztában azzal, hogy vallomása milyen kedvezőtlen benyomást keltett a vizsgálat során, Mr. Inglethorpe, minden a ismeretében, amit én most önnek elmondtam, Továbbra sem hajlandó megmondani, hol tartózkodott hétfő délután 6 órakor?
Alfred Inglethorpe felnyögött, majd leült, és arcát a kezébe temette. Poirot odament hozzá, és föléje hajolt.
Beszéljen,
kiáltott vészjóslóan. Inglethorpe nagy erőfeszítéssel felemelte a fejét, aztán lassan, meggondoltan megrázta a fejét.
Nem beszél?
Nem. Nem hiszem, hogy bárki olyan szörnyeteg volna, hogy engem azzal vádolja,